Harangszó Rádió. Közösségre hív. Békesség Istentől.
Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorában. Számít-e a kötőjel? Kérdezi az ébresztő gondolat. Aztán a mozgáskorlátozottságról hallhatunk.
Egy végtag szerencsétlen okok miatt amputálva lesz. Ezek az okok részlegesen, vagy többé-kevésbé meg is előzhetőek, ha arról beszélünk, hogy egy cukorbeteg, egy diabéteses beteg, amelynek érszükület is járul a betegségéhez, előbb vagy utóbb, hogyha nem kontrollálja a cukorvérszintet, nem figyel oda, nem szedi a gyógyszereket, nem jelentkezik az orvosánál, így vagy úgy diabéteses lábfejhez kerül sor, ami netán üszkösödéssel járhat és amputációval. Mindezek az okok egyértelműen mozgáskorlátozáshoz vezetnek.
Majd gyere ki a zöldbe.
Idei évben az elmúlt évekhez hasonlóan ugye készülünk nyilvánvalóan egy nagy színpaddal, egy B-színpaddal, amit kis színpadnak is neveztünk az elmúlt években. Ezen kívül folk színpadunk lesz a fesztivál területen. A hanglegelő az idei évben is egy elég komoly programmal készül. Ez az elektronikus zene rajongóinak lesz egy állandó mencsvára. Itt a City Matiné fogja biztosítani a zenei szolgálatot a délelőtti óráktól. Azt hiszem, hogy ez egy elég népszerű producer csapat, és Erdélyben is komoly népszerűségre tehet szert a jövőben.
Illetve az iskolai bántalmazás kézikönyve, két összeállítás tehát.
És akkor megvizsgáltuk az 5-8-os diákokat a kolozsvári magyar liceumokban. Egy 52 kérdésből álló kérdőíves felméréssel, aminek az volt a lényege, hogy arra szerettünk volna rávilágítani, vagy azt szerettük volna látni, hogy ők hogyan látják a bántalmazást. És a kérdések úgy voltak kialakítva, hogy volt külön az áldozatról, külön az áldozathoz volt kérdés, külön az agresszorhoz volt kérdés, és külön a tanúkhoz volt kérdés. Ugye ez a három komponense egy iskolai bántalmazásnak.
Végül Puzogá Nyemese igen. Gondolata zárja műsorunkat. Hallgassanak minket most is!
Ébresztő gondolat.
Az emberi személy visszavonhatatlan. Ugyanez igaz természetesen a három isteni személyre, de az angyalokra is, mint személyes teremtményekre. Szeretni csak személy tud személy. Minden más vonzalom vagy csak hasonlít az igazi szeretetre, vagy egyenesen bűn. Amikor a bennünket szerető személyek kiszólítanak a nem létből, onnan kezdve már nincs visszaút. Még az ördög se tud visszagyömöszölni a nem létbe. A poklot, a legszörnyűbb magányt nem Isten, nem is a sátán, hanem mindenki magának gyártja, ha így dönt. Minden esetre hisszük, hogy könnyebb üdvözülni, mint elkárhozni. Az emberi személy akkora titok, hogy attól kezdve, amikor Isten létbe hívja, gyakorlatilag nem tudja átírni a szabadságát. Az Isten adta szabadságra azonban nem a bűnök közepette ismerünk rá, hanem a jó tettekben. Aki lihegve bújja a bulvárlapokat és naív módon azt hiszi, jól informált, annyit tesz, mintha önmagát kövezné meg, mert milliónyi értéktelen, semmit érő apró kavicssal bombázza magát. Egy idő után már nem is érez mást, mint hogy szétverte őt a sok információ. Attól leszünk személyek, hogy merjük az eseményeket értékelni, úgy, ahogyan Jézus is értékelni a helyünkbe. Santa János. Urunk Jézus Krisztus, Te a halál sötétségébe elküldted világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik. Titkait közepette a megváltottak hallelujáját énekelhetjük. Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévejegni minket. S ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halál küzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk. Elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be húsvéti örömöt titka, mint a hajnalfény napjainkban. Hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagy szombatjain. Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is örömmel járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Amen.
And my God will meet all your needs according to His riches. His glorious riches found in Jesus Christ. To our God and Father be glory forever. To our God and Father be glory forever. To our God and Father be glory forever. To our God and Father be glory forever.
And my God will meet all your needs. And my God will meet all your needs. And my God will meet all your needs.
According to His riches that's found in Jesus Christ.
He is meeting all our needs and He has paid the price.
No matter what we hope for or what we need in life,
God will give us all we need through Jesus' sacrifice.
Who's gonna meet your needs?
Jesus, Jesus.
Who's gonna meet your needs?
Well, I know He's gonna meet your needs.
Who's gonna meet your needs?
I know He will be with you.
Who's gonna meet your needs?
Beyond the doubt to meet all your needs.
And my God will meet all your needs. And my God will meet all your needs. And my God will meet all your needs. And my God will.
according to his riches that's found in Jesus Christ.
He is meeting all our needs and he has paid the price.
No matter what we hope for or what we need in life,
God will give us all we need through Jesus' sacrifice.
Who's gonna meet your needs?
Jesus.
Who's gonna meet your needs?
I believe that Jesus will.
Who's gonna meet your needs?
I know he will be with you.
Who's gonna meet your needs?
To our God and Father be glory forever. To our God and Father be glory forever.
And my God will meet all your needs. 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 And my God will meet all your needs.
Olvassák a harangszó gyülekezeti lapot. Ez megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalunkban. A lap világhálós kiadása a harangszó gyülekezeti lap Facebook oldalán követhető.
Hit és gyógyítás.
Mió Péter vagyok, Beregszázi járási kórház traumatológusa.
Mozgáskorlátozottság gyakorlatilag egy egészséges ember nehezen tudja elképzelni, milyen, amikor a fizikai hétköznapi mozgása korlátozva van. Ez talán olyan, mint a víz, meg a levegő, mi nincs hiánya, addig nem is tudjuk, miről beszélünk.
Sőt, ennél többet mondanák, mivel van egy ilyen nagyon szép fogalom, hogy az élet az mozgás, a mozgás viszont ez az élet. Sajnos a fordítottja is igaz. Tehát minél korlátozottabb az ember a mozgásában, annál nehezebb az élete, annál nehezebb a mindennapjai. Ha netán a kiváltó okokról beszélnék a mozgáskorlátozásnál, akkor említeném köztük egyértelműen a vele született végtaghiányokat, végtag teljes vagy részleges hiányokat, deformitásokat, amik korlátozzák az embert a mozgásban, bénulásokat, amelyek sokszor fellépnek magas vérnyomásnál, részleges vagy teljes bénulások, alsó végtag bénulások, nagyobb bizületek, artrózisai, ami köznyelven porckopásnak szoktak mondani, legfőképpen a csipőizület, a térdizület problémái, és egyértelműen a sérülések, a traumák, ahol egy végtag szerencsétlen okok miatt amputálva lesz. Ezek az okok részlegesen, vagy többé-kevésbé meg is előzhetőek, ha arról beszélünk, hogy egy cukorbeteg, egy diabéteses beteg, amelynek érszükület is járul a betegségéhez, előbb vagy utóbb, hogyha nem kontrollálja a cukorvérszintet, nem figyel oda, nem szedi a gyógyszereket, nem jelentkezik az orvosánál, így vagy úgy diabéteses lábfejhez kerül sor, ami netán üszkösödéssel járhat és amputációval. Mindezek az okok egyértelműen mozgáskorlátozáshoz vezetnek. És ezekből az okokból ki lehet prevenció alapján, meg lehet előzni ezeket a problémákat, ha netán egy cukorbeteg rendszeresen kontrollálja a vércukorszintjét, szedi a gyógyszerét, egy vérnyomásos beteg viszont kontrollálja a vérnyomását, megelőzzük a agyvérzést és a bénulást. Egyértelmű, hogy a traumás amputációkat, egy balesetet, egy motorbalesetet vagy egy autóbalesetet az egészségügy már sajnos nem tud megelőzni.
Beszéljünk a végtag amputációról. Milyen eszközök vannak ma a modern egészségügyi rendszerben arra, hogy esetleg egy lábat vagy egy készfejet valamilyen formában póton lehessen különböző mechanikai eszközökkel?
Protézálás világszerte nagyon magas szinten van. Nálunk egyszerű protézisek vannak használatban, mivel sajnos sokszor a betegeknek maguknak is meg kell venni, igaz. A mai nap folyamán az állam biztosítja az embereknek ingyen a protéziseket, a tolószékeket és más polt eszközöket, amik segítik a mozgásban. Értem, ez alatt a kerekes széket, sőt, motoros direkt erre célra gyártott motorbicikliket. Ezt mindent az állam biztosít a betegeknek, abban az esetben, ha rokkant nyugdíjasak. De viszont mégiscsak jobb megelőzni az amputációt, hogyha ezt lehet, mint utána gondolkozni azon, hogy is lehet protezálni, és hogy lehet mozgásképessé tenni egy beteget. vele született rendellenességek, vagy éppen a születéskor keletkezett fizikai hatások miatt létrejövő rendellenességről elég sokat hallunk itt Ukrajnában. Hogyan látja az arányokat, mennyire van jelen, akár csak beregszászi járásban ez a fajta jelenség?
Annyi sok esetet nem észlelünk nálunk beregszászban, viszont világszerte vannak egyértelműen. De hát ezek az emberek is beérezkednek a társadalomba, és élik mindennapjaikat, sőt, ha Nik Vujicsicsra gondolunk, kéz és láb nélkül egy fenomenális ember, aki teljes életet él, akit az egész világ ismert, tele van optimizmussal, életszeretettel, és egy világhíró író, színész, irigységre méltó dolgokat csinál. Említenénk itt még netán még a paralimpikonjainkat, akik olyan teljesítményeket hajtanak végre, akár téli-nyári olimpiákon, amit mi épkézláb emberek még meg se közelíthetünk.
Sokan, akiknél megtörténik a baj, vagy ott van velük született pillanattól a baj, nagyon sokat számíthatnak a családra, a családtagokra. Mennyire fontos, hogy ezek, akik vagy folyamatosan, vagy időszakosan segítkeznek az ilyen segítségre szorult családtagokon, barátokon, vagy éppen az egészségügyi dolgozókra gondolunk, hogy képzettek legyenek szakmailag, azért nagyon sok praktikája van ilyenfajta segítségnyújtó embernek.
Nagyon fontos, hogy a család is mellette legyen az embernél, és nem csak a család, hanem az egész társadalom, az állam. Mivel a mozgáskorlátozás nagyon nagy mértékben függ nem csak attól, hogy milyen fizikai hiányossága van a betegnek, hanem attól, hogy mennyire akadálymentes az élete. Mert most a mozgásról beszélünk. De minél akadálymentesebb az élete, annál kevésbé érzi magát rokkantnak, és annál teljesebb mértékben élheti az életét, hogyha el tud érni egy közintézményt, vagy egy egészségügyi intézményt, egy boltot, egy szupermarketet, stb. Tehát erre már ma példák vannak mindenhol a világon. És természetesen az ellátásban, a segítkezésben a család, az egészségügyi dolgozók, segélyszeretetek, ami nálunk itt Beregszászban, hál' Istennek vannak, nagyon nagy mértékben hozzájárulnak arra, annak érdekében, hogy ezek az emberek teljes mértékben adaptálódjanak szociálisan.
Társadalom nyitottságát említette, mennyire látja, hogy a Kárpát-medencében, Európában ez a fajta jelenség jelen van, hogy tudjuk teljes értékű emberként kezelni, akár egy mozgássérült embert.
Én úgy gondolom, hogy minél tovább annál inkább ez a szempont nálunk is érvényesül, külföldön, Magyarországon, az anyaországban, vagy netán Nyugat-Európában ez már rég egy természetes dolog, hogy abszolút normálisan és egyenrangúan viszonyulnak egy mozgássérülthez.
Vannak-e kategóriák? Beszéltünk arra, hogyan lehet megszerezni? Vannak-e súlyosság szempontjából kategóriák?
Rokkantsági nyugdíj megítélésekor igen. Van az 1-es, 2-es és a 3-as. Tehát a 3-as ez a legenyhébb kategória, ahol az ember még egyedül el tudja magát látni. A 2-es súlyosabb, az 1-es, viszont ez már ahol abszolút teljes mértékben szükség van kívülálló segítségére.
Ukrajnában, ha nincs valakinek családtagja, az állam kompenzál valamilyen fajta segítségnyújtást, hogyha egy egyedülálló idősebb embernek elveszti a lábát, akkor mind a kettőt, akkor hogyan tud egyedül otthon, vagy van valami fajta szociális álló, amiben ő hát segítséget tud kapni?
A szociális segély egyértelműen a szociális osztályok biztosítsák az embereket, akik meglátogassák ezeket a betegeket, netán bevásárolnak nekik, elhozzák a nyugdíjakat, gyógyszereket, ha szükséges, akkor kórházba is meglátogassák az ilyen betegeket, úgyhogy ez a rendszer működik.
Még megelőzés egy záró gondolatot, hogy miért is fontos, hogy vigyázzunk az épségünkre?
Még egyszer visszatérnék arra, amivel kezdtem, azért, mert a mozgás az élet, és az élet az a mozgás. Tehát sajnos a fordítottja is igaz. Amíg mozgunk, addig élünk.
Január 7-én születtem Debrecenbe, 30 évig Debrecenbe laktam, elváltam, van egy fiam, ő 40 éves, 41. éves, Van egy lányom, ő pedig 27. éves. A fiú az Csongrád mellett egy kis faluban lakik a családjával, a lányom pedig kint van Londonban, úgyhogy én magam vagyok itthon. Mondjuk a feleségemmel tartom ilyen szempontból a kapcsolatot. Nincs harag. 14-ben, 4 éve kaptam egy sztrókot, hát akkor kezdődött a lavina, mert addig engem orvos nem látott, csak ha nagyon muszáj volt, akkor mentem. Azt mondjuk úgy, simán kieveltem, vagyok úgy, tehát nincs utóhatása, nincs utórezgése. Utána viszont kezdődött egy érszőkület, és ennek ez lett a vége, hogy a bal lábamat amputálni kellett egy évet, 14 hónapja. Most ott tartok már, hogy gyógytornászok segítségével már munkóval járok.
Hogyan élte meg, amikor kiderült, hogy érszűkülete van, és hogy sor kerülhet erre?
Na most ez egy nagyon furcsa, mert én attól függetlenül, hogy hívő ember vagyok. De én azt mondtam, hogy ha engem ápolni kell, és idegeneknek kell ápolni, tehát mondjuk a család nem tud vállalni, akkor feladom. Furcsa ez a kifejezés, de tényleg ez volt bennem. Utána viszont megtörtént a műtés, utána azt mondtam, hogy ez nem igaz, hanem akkor kezdjük újra az egészet, és akkor hit, akarat, és innen most azért vagyok itt. Mert van az, hogy hiszek abba, egyrészt Isten támogat úgyis, megmutatja az utat, és utána pedig egy akaraterő kell, hogy tényleg elfogadom ezt a helyzetet, és ebből a legjobbat hozom ki, amennyire lehet. Enélkül nem megy.
A mindennapokban hogyan segíti ez az Isten hit a felépülésétől kezdve? A mindennapokban ez hogyan volt jelen, és hogyan van jelen az életében? Ez,
ugye a műtét után én 3 hónapig feküdtem. Tehát egyrészt már ott kezdődött egy isteni segítség, hogy mivel a család nem tudott elvállalni, sikerült Bagamérbe a református szeretett otthonba helyet szerezni. Már itt kezdődött egy segítség. Na most a másik, nem szabad visszaélni ezzel. 3 hónapig én feküdtem, amit tényleg nem kívántam senkinek, magamnak se, de sajnos ez így volt, és akkor másnak a segítségére szorultam. 3 hónap után pedig úgy éreztem, hogy fel tudok állni, el tudom látni magamat. És ott is az ápolók csodálkoztak, hogy egyik napról este kijelentettem, hogy nem kell pelenka, nem kell ez, nem kell az, nem kell amaz. És másnap reggeltől, vagy már akkor estétől én átültem a kocsiba, kimentem a mosdóba, elvégeztem a dolgomat, tehát onnantól kezdve gyakorlatilag ellátom magamat.
Említette, hogy a műtét előtt úgy érezte, hogy nem szeretne másokra utalva élni. Hogyan tudta mégis elfogadni a műtét után a segítséget? Hogyan tudott ezzel megbirkózni?
Ez egy pillanat volt. Legalábbis nálam egy pillanatnyi volt az egész, hogy ha már ilyen lett, akkor így fogadom el. És minél hamarabb saját magamat ellátva, tudjak saját magamon segíteni. Na. Ez a lényege. De ez csak úgy lehet, hogyha imádkozással, kéréssel, nem úgy, hogy na hát már pedig így, meg úgy, hanem szép folyamatosan. És az mindig jön egy kis segítség. Legalábbis én így érzem.
Milyen kihívásokkal találkozik a mindennapokban, akár fizikailag, akár lelkileg?
Saját magammal szemben lelkileg nem sok mindennel. Viszont próbálok segíteni másoknak is. Ez főleg az otthonban nagyon sokat előfordul, mert nagyon magukba zárkóznak az emberek. Főleg idősebb korosztály, és megpróbálok egy kis szint vinni nekik. Például volt az előző segédlelkész, aki ott volt, és ő elment Budapestre, és ő azt mondta, Feri, csak sokáig maradjon itt. Azt mondja, legalább egy kis szint viszi ide az életbe. Nagyon nehéz őket megmozdítani, ugye nagy részük 80 éven felüli. És már ha csak egy-két olyan elejtett szó mondat, már elég nekik. hogy egy kis vidámságot csaljon nekik az ember az arcukra, egy kis mosolyt. És nagyon sokan hálásak is érte. Én nem úgy megyek, hogy na hát előveszem a Bibliát, mert van olyan is köztük, hogy állandóan jön, megy a Bibliával. Inkább a szívhez szóljunk, és akkor sokkal többet érünk el. Finoman, szépen adagolva nekik, és sokkal hamarabb elfogadják. Szóval ez a másik utána, amikor már lábra álltam, még kellett vagy másfél hónap, és addig fűztek, hogy menjek a kórusba énekelni. Na, egyszer rászántam magamat, na jó, hát akkor a próbára átmegyünk. És akkor a kocsival ott meg már tiszteletesség segítettek, mert ugye lépcső volt, akkor még nem tudtam lépcsőn járni, most már tudok, de jó, hát kisebb-nagyobb kilengésekkel, de akkor elmentem, és akkor hú, de jó, már egy férfi hang is lesz már köztünk, nem csak a tiszteletesség, ugye, mert neki jó hangja van, mondom, tiszteletes asszony tudja, és akkor már másképpen nézett ki. Az asszonyok is egy kicsit ott vidámabbak lettek, másképpen álltak hozzá a kórusba is, hogy na hát, nem azt mondom, hogy csodálatos hangom van, de na, viszonylag elfogadható. Valamikor tenort énekeltem, hát most már az nem megy, erőltetve még megy, de már azért lentebb adtam abból is. Nem csak a négy fal közé bezárkózok, hanem azért próbálok mozogni. És már az, hogyha egyházon belül is tudok mozogni, tudok segíteni még így is, akkor az nekem már egy elégtétel.
Említette, hogy az egy folyamat volt, amíg a tolószékből fel tudott állni, és mankóval megtanult járni. Ez a folyamat hogyan zajlott, illetve mennyi időbe telt, amíg ezt el tudta érni?
Ezt még az orvosok, gyógytornászok is úgy szokták fogalmazni, hogy először fejbe kell rendben lenni. Tehát ha a fejbe én tudom, hogy meg tudom csinálni, vagy úgy érzem, nem az, hogy tudom, csak úgy érzem, hogy meg tudom csinálni, akkor már meg kell próbálni. Ha elsőre nem megy, másodikra nem megy, megy harmadikra. És ez egy hosszú folyamat, tehát nem egyik napról a másikra megy, mert hiába döntöm el, hogy én felállok ebből a tolókocsiból, és akkor megyek a két mankóval, vagy egy mankóval, az nem úgy van. Mert a szervezet nem úgy működik, meg agyba teljesen tisztának kell ilyen szempontból lenni. Ha így rendbe rakja az ember magát, ebben jön a segítség fentről is. De ha saját magát rendbe teszi, akkor már a többi jön magától. Egy kis akarattal.
A Bagaméri Szeretet Otthonban hogyan telnek a mindennapjai, hogyan érzi ott magát, milyen a közösség?
Én a fiatalabb korosztályhoz tartozok, nem csak ilyen fiatal van ott, tehát ilyen életkorú. Én megszoktam, ugye 20-22 éve magamba élek, megmondom azt is, hogy nem is kerestem párkapcsolatot, tehát nem is tendáltam ilyen felé, tehát én megszoktam ezt a magányos életet. Nagyon sokan nehezen fogadják el. Nagyon nehezen fogadják el, ha már egy héten nem jön valaki hozzájuk látogatni. Én elfogadom, ha egy fél évig nem jön senki, akkor nem jön senki. Most nincs ilyen, mert ha más nem, akkor az álmosdi gyülekezettől átjönnek, vagy ismerősök meglátogatnak, még Debrecenből is. De azt tudomásul veszem, hogy a lányom kim van Londonban, ő nem tud minden héten vagy minden hónapban jönni. Vagy a fiam is ugye 500 kilométerre van, ő se tud jönni, hiába szeretném látni az unokámot is. Vannak ilyen korlátok. Na most én könnyebben elviselem azt, hogy magam vagyok. Nekem van egy szobatársam ott, ő 90 éves, gyakorlatilag ágyba fekvő, mert nem tud, sajnos most már nem tud lábra állni. Na például az is egy segítség, hogy segítek neki. Segítek az ottani ápolóknak is ezzel, hogy segítek az öregnek italt adni, ha szomjas, vagy a tévét bekapcsolom neki, amire kívánsága van, abba tudok segíteni. Már ez is egy elfoglaltság, vagy hogy mondjam, jó tétemény is, mert lehet annak is nevezni. Egy-egy ilyen segítség, ez sokat jelent ott az otthonban is, mert azért hát a 60 65 főből a gondozottakból, abból azért, aki úgy mozgásképes, az egy olyan 20 durván. A többiek korlátozottan, hogy egyáltalán, tehát állandóan fekszenek. Tehát egy olyan 20 személy van, aki úgy még jobban tud mozogni. Na most egy kis segítség ott sokat jelent. Vagy például kikíséri őket az ember az udvarra. Most már itt a jó idő, annak én is örülök, mert van egy nagy park, oda is le lehet menni. Vagy kimegyünk az utcafrontra, az utcára, ott már ismerősök jönnek, mennek. A forgalmat látja az ember. Szóval akkor már más. De például mondjuk egy kicsit nehéz volt felmenni a templomba, mert ugye magamért van, magasan van a templom. Először segítséggel a mostani, aki a gondnok lett, ő segített először a tolókocsival, utána már még háromszor felmentem, de akkor már magamba, mert elég meredek felmenni, de ehhez is eldöntöttem, hogy felmegyek magamba, akkor magamba. És felmentem a templomba. Mert az, hogy a téli időszakban ugye az imaterembe átmentem, az egy gyakorlat volt. Mondjuk, ha a vasárnapi istentiszteletre nem is, mert az otthonban is van vasárnap délután istentisztelet, tehát így ugyanaz megvan, mint a templomba átmennék. Viszont az otthonban meg kellett az ének hangom is. Mert azért, hát nem sokan tudnak énekelni. Jó, ismerik a zsoltárokat, meg az énekeket, de azért nem olyan. És én sokat, hát, mert elég sok temetést végigcsináltam abban az időben, még Álmosdon, ott is az egyháznál, és ott is volt egy időben kórus, ott is kevés volt a fiú, mindig ez a baj. Mindig ez a baj, hogy kevés a fiú. Mert sok szép ének lenne, így viszont a kórusok rá vannak szorulva, hogy hát, 4 szólam helyett csak 2 szólam, esetleg csak 1 szólam. Szép az akkor is, csak szebben hangzana. Én visszaemlékszem arra, amikor a himnuszt 4 szólamba énekeltek. Álmosdi kórussal. De meg volt hozzá az a 20-22 fős kórus, amiből kitelt a 4 szólam. Nagyon ritkán, hát esetleg a tévében, rádióban lehet ilyet hallani, de mondjuk egy-egy ilyen éneket, még a himnuszt is nehéz volt betanulni 4 szólamban, mert azért másképpen néz az ki. De azok is olyan jó érzés, amikor úgy egy közösségnek énekel az ember. Hát ahol tudok, segítek, még így is.
Mit üzenne, milyen gondolatokat adna át a rádióhallgatóknak, illetve a sorstársaknak is, akik valamilyen mozgáskorlátozottsággal élik a mindennapjaikat? Ön szerint melyek a legfontosabb gondolatok, amelyeket mindig észben kell tartani?
Nekem van egy elmondatom, és ez a Filippi levélből a 3:14. Ami mögöttem van, azt elfeledve, és fussunk egyenest előre a cél felé Isten segítségével. Lehet, hogy nem pontosan idéztem, de ez a lényege. Tehát nekem van egy ilyen, hogy ha bárkinek bármilyen volt az eddigi élete, azt próbálja meg elfelejteni. Nem sikerült tökéletesen, de próbálja meg. És tűzzön ki maga elé egy célt, és azt próbálja megvalósítani. Nekem is volt olyan, amit elfelejtek. Próbálom elfelejteni, mert olyan dolgok voltak, ami nem jó. De még ha felfelvillannak is ezek a régi dolgok, már nem annyira nyomasztják az embert. Mert azért van cél, van egy célkitűzés, és ezt próbáljuk megvalósítani. Ezt üzenem mindenkinek.
Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, a kis madár is énekel. Boldogan hallgatom, köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtam.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsorát hallják.
Sajtótájékoztatót tartottak Gyereki a zöldbe mottóval a július 3-a és 6-a között megszervezett 4. Double Rides Fesztiválról a Planetáriumban március 26-án. A tavalyi fesztivál szervezéséből kiindulva Gondi Mátyás, Gazdag Balázs és Csepán Gellért beszámoltak a legfontosabb változásokról. A továbbiakban Gondi Mátyás fesztiváligazgatóval és Csepán Gellért a kulturális programok szervezőjével beszélgettünk. A riporter Bálint Enikő.
Gyereki a zöldbe, azaz Double Rides. Sokkal jobb fesztivált szerettétek. Miért?
Hogy miért szeretnénk jobb fesztivált? Azért, mert tavalyi év után meghallgattuk az építőjellegű kritikákat, beépítettük az idei elképzeléseinkbe, és azért, mert az ember évről évre jobb fesztivált szeretne csinálni. Valójában még egy fiatal fesztivál vagyunk, hogyha azt nézzük, hogy ez lesz a 4. kiadás. Tehát még én azt gondolom, hogy sok-sok éven keresztül lesz mit javítani, építeni, szépíteni a fesztiválunkon.
Milyen változtatások lesznek az idén?
Az idei évben talán beszéljünk akkor először ezekről az infrastruktúrális változtatásokról. Szeretnénk egy élhetőbb fesztivált csinálni, a tavalyi tapasztalatokat levonva a területet alkalmasabbá tenni egy esetleges időjárási nem várt körülményre. Ezen kívül, ami egy nagy változtatás, és azt gondolom, hogy sokakat érint, és egy régóta várt változtatás az, hogy sikerül a kemping területet gyakorlatilag egy az egyben összevonni a fesztivál területtel. Ezzel kempingben táborozók kedvére teszünk azt, hiszem, ezt szeretni fogják, hogy nem kell gyakorlatilag kilépni a fesztivál területről ahhoz, hogy eljussanak a sátraikhoz.
Milyen helyszínek lesznek?
Az idei évben az elmúlt évekhez hasonlóan ugye készülünk nyilvánvalóan egy nagy színpaddal, egy B színpaddal, amit kis színpadnak is neveztünk az elmúlt években. Ezen kívül folk színpadunk lesz a fesztivál területen. A hanglegelő az idei évben is egy elég komoly programmal készül. Ez az elektronikus zene rajongóinak lesz egy állandó mencsvára. Itt a City Matiné fogja biztosítani a zenei szolgálatot a délelőtti óráktól. Azt hiszem, hogy ez egy elég népszerű producercsapat, és Erdélyben is komoly népszerűségre tehet szert a jövőben. Ezen kívül a fesztivál területen ugyanúgy megvalósítjuk a foodcourtunkat, borudvarunkat, chillzónunkat, sportolási lehetőségekre próbálunk teret biztosítani, valamint a kempingben is szeretnénk nyitni egy olyan helyszínt, ahol éjjel-nappal el lehet fogyasztani egy szódavizet kávéval vagy egy sört.
Kik lesznek a zenei fellépők, milyen zenei programok lesznek?
Talán ez is a változtatásokhoz tartozik, mert az idei évben az elmúlt évekhez képest változás történik a fellépőkben, hiszen az eddig megszokott magyar fellépők mellé nyitunk a nemzetközi szereplők felé, illetve a népszerű romániai román zenekarok irányába. Eddig bejelentett nemzetközi fellépők közül a Dubioza Kollektív és a Gázkánsz az, akit szeretnék kiemelni. Romániai fellépők közül pedig már bejelentettük a Golánt, ami azt gondolom, hogy komoly népszerűségnek örvendő formáció, és én nagyon-nagyon várom, hogy a nagy színpadon hallhassuk majd őket. Ezen kívül pedig magyarországi fellépők közül én kiemelném a Tankcsapdát, aki a fennállásának a 30. évfordulóját, illetve az arra rendezett turnét nálunk is be fogja mutatni, valamint a Bagosi Brothers Company-t. Ugye a Bagosi az különösen hozzánőtt a szívünkhöz, hiszen tulajdonképpen az ő koncertjükkel nyitott meg a fesztivál nagy színpadja 2016-ban. Ők voltak az első nagy színpados fellépőink, és hát nagy megtiszteltetés, hogy újra eljönnek hozzánk Torockóra, mert komoly nagy zenekar lett a Bagosi Brothers Company. Ha jól tudom, a múlt héten egy 3 egymást követő napon csináltak teltházat az akváriumban, ami meg süvegelendő teljesítmény. Szóval Bagosit emelném ki, ezen kívül visszatér hozzánk a Hiperkarma, a 30Y, Kis Csillag, Ivan and the Parazol, Epi, AVS, és ami egy zenei kuriózum lesz, az az, hogy együtt lépnek színpadra a Bohemian Betyársz és a Parnograszt.
Hogyan fog kinézni az idén a Folkudvar, mert ott is változtatások lesznek, ha jól értettem.
A Folkudvar, itt is kiemelném, hogy a Hagyományok Házával partnerségben csináljuk, amit külön köszönünk. A Folkudvar megtartja a tematikában a hasonlóságot az elmúlt évekhez, a napközben gyermekprogramokkal várjuk azokat, akik családként kisgyermekkel érkeznek, kézművesség, tánc tanítás, hangszersimogató, és ezt követően kezdünk bele a délutáni programba, ahol a különböző tájegységek zenészei fognak eljönni, tehát adatközlő zenészekkel lehet majd találkozni, ez egy nagyon népszerű program. Ezen kívül pedig az esti koncertprogramok közül én külön kiemelném a rendhagyó primás találkozót, ahogy a nevében is benne van, ez egy rendhagyó esemény, hogy a legkiválóbb képviselői a különböző hangszereknek fognak eljönni hozzánk, és állnak együtt színpadra.
hogyan lehet megoldani az utazást, akik nem akarnak ott maradni egész végig?
Az utazást az elmúlt évekhez hasonlóan Kolozsvár és Torockó közötti buszjárattal fogjuk támogatni, tordai megállóval, ezen kívül pedig, ez elsősorban talán a Magyarországról érkezőket érinti, de lesz gyakorlatilag Budapest-Torockó közvetlen járat, ez a Todi busz koncert utazás szervezővel megkötött partnerség keretein belül jön létre. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag Budapesten fölülhetnek, és Torockón leszállhatnak, ami egy óriási előrelépés, mert nagyon sokszor érkezett hozzánk az a kérdés, hogy rendben, tök jó, tetszik a program, de hogy tudunk eljutni. Szóval ez egy nagy segítség, ezen kívül pedig az Oscar telekocsival van egy partnerségünk, amivel azt gondolom, hogy jól megközelíthető lesz Torockó.
Hogyan fognak kinézni az idén az irodalmi programok?
Az idén az irodalmi programokat az Erdély Magyar Írók Ligája szervezésében fogjuk a közönség elé bocsátani. Ezek a programok nagyjából, mint előző évekhez fűződően, egy általuk kiválasztott tematikában lesznek. Tehát tavaly például meg voltak szólaltatva a fiatal írók, költők. Az idén valószínűleg, hogy hasonló lesz, vagy lehet, hogy egy tematikát fognak választani, ezt teljes mértékben rájuk bíztuk. Két nap lesz előadás, ami azt jelenti, hogy vagy három, vagy négy ilyen irodalmi program lesz. Ezek a beszélgetések kötetlenek, az írók mutatják a műveiket, beszélgetnek róluk, illetve olyan témákban is beszélnek, ami mondjuk a közönség érdeklődését felcsigázhatja, illetve ezek az előadások után nyilván lesz majd lehetőség az előadókkal, írók, költők, prózaírókkal beszélgetni kint az udvaron is akár.
Milyen színházi előadások lesznek, illetve kik lesznek itt?
A színházi előadások szempontjából elmondhatom, hogy nagyon változatos a program. Minden nap két előadásra kerül sor. A társulatokat felsorolva elmondhatom, hogy Marosvásárhelyről a Navarra Dance Studio fog érkezni. Macavayu Blanca társulatvezető fog egy előadást biztosítani a fesztiválon. Ugyanakkor Gyergyó Szent Miklósról a Szinkron csoport fog érkezni, amely a Figura Studio Színház egyik színészének a csoportja. Itt lesz egy verses előadás, illetve egy színházi előadás. Ezen kívül, ami talán a legnagyobb újdonság az, hogy a Reaktor fog érkezni Torockóra, ők egy román nyelvű előadást fognak színre vinni, ez a Noi Nuni csodát a címet viseli, és egy elég interaktív előadásra számíthat majd a közönség, meg lesz kérdezve az ők véleményük is, illetve majd különböző kérdésekre adhatnak választ a szavazás alapján. Ezen kívül lesz két színművészeti egyetem is, ez a színművészeti egyetemek gálája lesz, mondjuk egy ilyen kosárba téve, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem fog érkezni, illetve a Kolozsvár Színművészeti Egyetem, és el kell, hogy mondjuk, hogy népes csapattal fognak érkezni, főleg a kolozsvári, amelyet kiemelném, hogy az idén 15 diák alkotja, ez talán a legnépesebb 92 óta, úgyhogy ennek iszonyatosan örülünk, hogy lehetőséget tudunk adni nekik, hogy felléphessenek nálunk is.
Említetted, hogy lesz filmklub is.
Így van, Marosvásárhelyről érkezik a filmklub, az Édentől Keletre címet viseli, a marosvásárhelyek ezt valószínűleg nagyon jól ismerik, de valószínűleg, hogy most az erdélyi közönségnek is ismerté tesszük. Szabó R. Ádám, illetve Németh Szabolcs Előd filmkritikusok szervezik 2016 óta, valószínűleg egy estés filmre kerül sor, és azt nézheti meg a nagy érdemű, utána pedig nyilván kötetlen beszélgetésre is sort kerítenek, és tudnak beszélgetni a filmről.
Lesz-e változtatás a tavalyi évhez képest ezekkel kapcsolatosan?
Valószínűleg a legnagyobb változtatás az lesz, hogy egésznapos program lesz, tehát a nagy színpadi koncertek közben is lesznek programok. Itt nyilvánvalóan azoknak szánjuk ezeket a programokat, akik csendben el szeretnék tölteni az idejüket, például egy találkozási pont is lehet, az ismerősökkel tudnak majd beszélgetni, mondjuk akiket rég nem láttak, mert a fesztiválnak ez is egy óriási erénye, hogy rengeteg helyről érkeznek, az ismerősök, a baráti körök azok mindenünnen összegyűlnek, és akkor nyilvánvalóan egy kávé, egy sör mellett kötetlenül tudnak majd beszélgetni, illetve egy koncertet tudnak majd meghallgatni, ami természetesen nem egy ilyen óriási zenekarra értendő, hanem inkább ilyen utcazene jellegűre.
Gondi Mátyás fesztivál igazgatóval és Csepán Gellért a kulturális programok szervezőivel beszélgettünk a július 3 és 6-a között megszervezett Double Rise Fesztiválról.
Határtalan, a Kárpát-medencei Református Stúdió közös műsora.
Bemutatták az Iskolai Bántalmazás című kézikönyvet az Apáczai Csere János Elméleti Líceum dísztermében március 26-án. A kiadvány az iskolai bántalmazás kérdéskörén belül a 18-ban végzett felmérése alapozva a megfélemlítés jelenségét vizsgálta a kolozsvári magyar tannyelvű 5-8 osztályokban. Vitus Bulbuk emese pszichológus logopédussal Bálint Enikő beszélgetett.
egyre fontosabb probléma az iskolai bántalmazás. Miért?
Azért, mert egy nagyon aktív és nagyon folyamatban levő, jelenlevő probléma, azért, mert senki nem szereti, hogyha bántalmazzák. Az iskoláinkban úgy tűnik ennek a tanulmánynak, vagy a kutatásnak is az eredményeképpen, hogy egyre nagyobb mértékben elburjányzódott ez a dolog, és ez a folyamat, vagy akár ez a jelenség, és hogy ahelyett, hogy csökkenne, ahelyett, hogy megpróbálnánk ezt konstruktívan megoldani, ahelyett vagy nagyon tiltjuk, vagy nagyon leszorítjuk, és úgy tűnik, hogy ez csak erőteljesebb lesz.
Hogyan fogtatok neki ennek a kutatásnak?
Jelezték nagyon sokan, iskolapszichológus kollégák is, és tanárok is, hogy gond van a gyerekekkel, és akkor azt gondoltuk, hogy még mielőtt egyáltalán bármit is elkezdenénk, mert hogy az elméleti anyag sok van erről, de hogy nézzük meg azt, hogy konkrétan Kolozsváron és a kolozsvári magyar iskolákban mik történnek, hogy akkor arra visszavezetve és arra vonatkozóan tudjunk bármit is kijelenteni. És akkor megvizsgáltuk az 5-8-os diákokat a kolozsvári magyar liceumokban. Egy 52 kérdésből álló kérdőíves felméréssel, aminek az volt a lényege, hogy arra szerettünk volna rávilágítani, vagy azt szeretük volna látni, hogy ők hogyan látják a bántalmazást. És a kérdések úgy voltak kialakítva, hogy volt külön az áldozatról, külön az áldozathoz volt kérdés, külön az agresszorhoz volt kérdés, és külön a tanúkhoz volt kérdés. Ugye ez a három komponense egy iskolai bántalmazásnak. És ebben a tanulmányban akár, vagy ebben a kérdőívben csak a kortárs bántalmazásról beszéltünk. Tehát, hogy nem néztük azt, hogy most tanárdiák, vagy bármilyen más hierarchiára épülő bántalmazás van-e, hanem csak a kortársak közötti bántalmazást vizsgáltuk.
Milyen eredmények jöttek ki?
734 diáknak a kérdőívét tudtuk feldolgozni, és ezek közül az jött ki, hogy nagy mértékben az iskoláinkban van iskolai bántalmazás, a diákok tudnak róla, nagyon sok áldozat van, és nagyon szeretnének beszélni róla. Az jött ki, hogy a verbális és a fizikai agresszivitás még mindig túlnyomóan jelen van. A szexuális és a cyber bántalmazás kisebb mértékben viszont már felütötte a fejét, tehát, hogy olyanok az eredmények, hogy nem lehet szemet hunyni, vagy nem lehet azt mondani, hogy hát majd később foglalkozom vele, amikor, mert hogy ez már nagyon aktuális, és nagyon jól egymásra tudtak hajazni a kérdésekre kapott válaszok alapján a grafikonok olyan szempontból, hogy nagyon őszinték voltak a gyerekek, és hogy amikor azt kérdeztük tőlük, hogy hányan bántalmaznak, vagy hogy hányan voltatok már, vagy kik voltak bántalmazva, és hogy kik bántalmaztak, akkor ezek nagyon egymásra tudtak épülni ezek a kérdések, és ezzel azt érzékeltették velünk, hogy őszintén válaszoltak ezekre a kérdésekre. Azt kaptuk, hogy nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni a diákjainknak. Egy nagyon aggasztó eredmény az volt, hogy nagyon-nagyon kevés hányada jelölte be azt, hogy ő tanárnak elmerné mondani. Inkább egy másik barátot, valaki mást az iskolából, tehát például iskolapszichológust vagy akár. Valószínű, hogy úgy gondolkoztak, hogy a tanár az csak az a tanár, aki őt tanítja, és hogy akkor lehet, hogy egy másik tanárhoz mennének el, de az már számára nem egy tanár kategória. Nagyon sokan nevelőnek vagy szülőnek szólnának, vagy egy másik diáknak, viszont még így is kevés hányada mer bármit is felvállalni.
Mit tehetnek a tanárok, szülők, pedagógusok, pszichológusok?
Úgy gondolom, hogy most egy kirajzolódott fejembe egy válasz erre, hogy a legfontosabb az, hogy elkezdünk csoportban és tímben gondolkodni. Tehát, hogy egyen-egyenként nagyon keveset tudunk tenni, mert hogy tényleg nagyon sok gyermek van, ami nagyon jó, csak hogy így nagyon kifutnak a kezeink közül. Nagyon jelen van ez a probléma az iskoláinkban, tehát hogy nagyon sokszor tűzoltás történik, viszont az egy nagyon jó, vagy ez egy nagyon fontos része, hogyha csoportban kezdünk el dolgozni, és folyamatként kezeljük. A szülő is otthon dolgozik a gyerekkel, az iskolapszichológus is az iskolában. A gyermekkel, akár az agresszorral, akár az áldozattal, csoportban is dolgozunk a diákokkal. A pedagógus is egy olyan eszköztárral rendelkezik, amivel hozzá mer nyúlni egyáltalán ez a témához, mert úgy tapasztaljuk, hogy nagyon kevesen mernek egyáltalán hozzányúlni, akkor mindenképpen egy eredményesebb közreműködés vagy együttműködés lép fel, és csökkenteni tudjuk az agresszivitást az iskolákban.
Hogyan tud nekünk segíteni a nemrégiben elfogadott törvény ezzel kapcsolatosan?
Egyelőre azt várjuk a törvénytől, hogy a módszertanak megérkezzen, vagy ki legyen dolgozva, mert hogy az, hogy meg van mondva, hogy nem szabad és tilos, ezzel még nem értünk semmit, csak kimondtunk valamit, ami amúgy is működik, vagy van. De hogy nagyon jó lenne látni azt is, hogy a fejebb valóink hogyan képzelik azt el, hogy ezek a programok hogyan működjenek, vagy ki kell ezt végezze, vagy kik kell benne legyenek ezekbe a Stop Bullying programokba. Ugyanakkor nagyon jó, hogy már törvényként is hivatkozhatunk erre.
Az iskolában, hogyha felfedezik a pedagógusok, mihez nyúlhatnak?
Azt tapasztaljuk, hogy akkor, amikor felfedezik, hogy van, akkor első körben reagálják valamilyen szinten, másodkörben pedig, hogyha veszik a fáradtságot, akkor viszont lejönnek az iskolapszichológusokhoz, vagy szólnak az osztályfőnököknek. Tehát, hogy van egyfajta kapcsolatigény a tanárok részéről is, és hogy ezt kéne nagyon jól megerősíteni.
Mire biztatott azokat a szülőket, gyerekeket, akik bántalmazás áldozatai voltak, vagy észrevették a közelükbe, hogy van?
Hogy találják meg azt a szemét, akiben megbíznak, és azért hál' Istennek mindenkinek az életében van legalább egy, vagy nagyon sokunknak az életében van legalább egy olyan személy, akiben megbíznak, és mondják el neki, és ketten már könnyebb tovább gördíteni ezt.
Vitus Bulbuk Emese, pszichológus, logopédussal beszélgettünk az Iskolai Bántalmazás című kézikönyvről.
Rendben. Jó, jó, jó. Ó, hogyne. Neked mindenképp. Nem, nem, komolyan. Én nem viccelek. Megfogadtam hányszor, most már jobb leszek. Megígértem, uram, bűnt én nem teszek. Megnyugodtam, jól van, az Úr velem marad. De én éltem tovább rosszul, pedig tudtam, nem szabad. Hazug, ez az én nevem, hazug, rám tör a félelem, hazug. Ó, bocsáss meg, Istenem, hazug, miért nincs igaz hitem, hazug. Ez az én nevem, hazug, rám tör a félelem, hazug. Ó, bocsáss meg, Istenem, hazug lettem. Megfogadtam százszor, már nem vétkezek. Ezen túl olyan jó, jó fiad leszek. Elhitettem magammal, hogy minden rendben van. Közben pedig végig tesztembe rohantam. Hazug! Ez az én nevem, hazug, nincsen már helyem, hazug, kegyelmezz nekem, hazug, kérlek, Istenem, hazug. Ez az én nevem, hazug, nincsen már helyem, hazug, ó, kegyelmezz nekem, hazug lettem. Megfogadtam százszor, már nem vétkezek. Ezen túl olyan jó, jó fiad leszek. Elhitettem magammal, hogy minden rendben van, s közben pedig végig tesztembe rohantam. Hazug! Ez az én nevem, hazug, nincsen már helyem, hazug, kegyelmezz nekem, hazug, kérlek, Istenem, hazug. Ez az én nevem, hazug, nincsen már helyem, hazug, kegyelmezz nekem, hazug, kérlek, Istenem, hazug.
Lelkünk csendessége.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Azt a felkérést kaptam, hogy a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatosan mondjak el néhány dolgot. Ha a Bibliát olvassuk, nem találunk ilyen szót, hogy mozgáskorlátozottak, de találkozunk ilyen szavakkal, hogy gutaütött, béna ember, nyomorékok, sánták. Ha az Ószövetséget vesszük figyelembe, akkor azt olvashatjuk több próféta könyvében, hogy a messiási korról, arról az időszakról, amikor az Úr Jézus Krisztus a földön jár, jövendőlték a próféták, akkor lesz az a periódus, amikor nagyon sok beteget, bénát, nyomorékot meggyógyít a messiás. És ez beteljesedett, az evangéliumokból tudjuk meg elsősorban. Az első három evangéliumot szinoptikus evangéliumoknak nevezzük, és nagyon sok gyógyítás történetet találunk ezekben az evangéliumokban. Az egyik közismert történet, ami Máténál, Márknál és Lukácsnál is szerepel, a guta ütött, avagy béna ember meggyógyítása. Minden bizonnyal a kedves rádió hallgatók ismerik ezt a történetet, én most csak Dióhéjban felidézem. Amikor Jézus Kapernaumban tanított, nagyon sok ember gyűlt össze, közöttük farizeusok is, hogy hallgassák az ő tanítását. Megértették, megérezték az emberek, hogy nagyon fontos mindaz, amit mond. És tudomására jutott, még másoknak is, hogy ott van Jézus. Négy ember megragadott egy magatehetetlen béna férfit, beteg társukat, és elvitték Jézushoz, hogy gyógyítsa meg ezt a beteget. És nem tudtak odaférni a gyógyítóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz a nagy tömeg miatt. És akkor arra gondoltak, hogy felmásznak a háztetőre, és onnan bocsátják alá a házba Jézushoz a beteget, hogy meggyógyítsa. Így is tettek. Azokat a házakat Izraelben lapos fedelű házaknak kell elképzelni. A Márk leírása szerint talán egy olyan házról van szó, amelynek ágakból és agyagból készítették a tetejét, tehát ezt a tetőt megbontották, és ott engedték le a beteget. Amikor Jézus látta ennek a négy embernek a hitét, bátorságát és kitartását, meg is dicsérte az ő hitüket, és azt mondta az előtte fekvő betegnek, hogy megbocsátja az ő bűneit. Amikor ezt hallották a farizeusok, megbotránkoztak, mert tudták, hogy Isten bocsáthatja meg egyedül a bűnöket, és Jézus ismerte őket, jól ismerte a gondolataikat, és így válaszolt nekik. Tudom, hogy azt gondoljátok magatokban, mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt, hogy kelj fel és vedd a te nyoszolyádat és járj, és hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani, ezt mondta a betegnek, kelj fel, vedd a te nyoszolyádat és járj. Meggyógyította a beteget, és ő dicsőítette Istent, hogy ez történt vele, hosszas betegségéből meggyógyult. El tudjuk képzelni, hogy milyen hálás volt ez az ember. És ebből a történetből azt is megláthatjuk, hogyan viszonyulhatunk mi is a beteg, béna, gutaütött, mozgássérült testvéreinkhez. Nekik is van méltóságuk, ők is teljes értékű emberek, és az Úr Jézus Krisztus magatartása példaértékű számunkra, de az is példaértékű, ahogyan a négy embertársa, fele barátja, elvitte őt a messiáshoz. A négy ember magatartásából azt láthatjuk, hogy jó, ha odaállunk a betegek mellé, és mindent megteszünk az ő gyógyulásuk érdekében, illetve annak érdekében, hogy jó minőségű életük legyen. Jó, ha nem vagyunk türelmetlenek hozzájuk, ha az utcán vagy az autóbuszon találkozunk velük, és jó, ha segítjük őket. Kolozsvári kettes sebészeten olyan betegeket látogattam meg, akik valamilyen csonkításon estek át, amputáción estek át. Kolozsvári kettes sebészeten elég sok ember fekszik úgy, hogy egyik vagy másik lába hiányzik. Megkérdeztem az egyiket, akinek a jobb lába comb középtől hiányzik, hogyan tudja hordani a protézisét, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon könnyen. Elég sokat járkált ő, az egyik lába épp, a bal lába épp, és a jobb lába a protézis, és hosszú ideig még mankót sem kellett használnia. Most azonban csonkolták a megmaradt végtagot, és valószínűleg már csak bottal tud járni. A történetre visszatérve, Jézus meggyógyította akkor és ott azt a gutaütöttet, és ma is, ha valaki ilyen betegségben szenved, akár amputáción esett át, akár agyvérzés következtében bénult állapotban van, az a jó, ha az illetőnek van hite, illetve ha az őt gondozónak van hitük, és érezzék, hogy a betegség elhordozásában, illetve a beteg gondozásában az Úr Jézus Krisztus az, aki segít nekik, és erőt ad nekik. A szervezetek dolgozóinak is csak ezt kívánhatjuk, hogy ezzel a jézusi lelkülettel tudjanak részt venni a betegek gondozásában, és az egészséges emberek figyelmét hívjuk fel, hogy együttérzéssel a betegek méltóságát meghagyva, arra odafigyelve vállaljunk részt az ő gondozásukban, amennyire tőlünk telik. Tegyünk meg mindent annak érdekében, ha például intézményekben dolgozunk, vagy gyülekezetekben vagyunk, hogy akadálymentesítsük ezeket a közterületeket és középületeket, hogy a mozgássérültek kerekesszékben minél nagyobb számban megközelíthessék, részt vehessenek istentiszteleteken, vagy kulturális rendezvényeken. Jó lenne, ha a mi társadalmunk is így odafigyelne reájuk, és egy minőségibb életmódot biztosíthatnának számukra.
Köszönöm, Uram, a te jóságot. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy te mindig mutatod utam. Köszönöm, Uram, a te jóságot. Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy te mindig mutatod utam.
Önök a Királyhágó melléki református egyházkerület Harangszó című műsorát hallották. Köszöni a szerkesztő lelkipásztor, Gitál Szabó József Levente nevében is megtisztelő figyelmüket a bemondó, Gitál Szabó Júlia Zsuzsanna. Békesség Istentől!
Köszönöm, Uram! Köszönöm, Uram, hogy őrzöd a világot. Hálát adok néked, jó Uram, hogy te mindig mutatod utam. Köszönöm, köszönöm, Uram, a te jóságot.
Harangszó Rádió.